Cselekvési tippek. Útmutató közösségteremtéshez. Abban hiszünk, hogy a jövő közösségei már csak tudatosság alapú közösségek lehetnek. Ám a tudatossághoz tudásra is szükség van. Ez a podcast sorozat egy olyan tudástérkép belépési pontja, amely segítségével végig tudod járni a közösségalkotáshoz vezető utat. Nem kész receptet kínál, hanem a közösségalkotás legfontosabb törvényszerűségeinek felfedezésére hív, abban segít, hogy rátalálja a saját utatokra, és legyen nektek is egy saját tudástérképetek. A sorozat minden részében előbb egy konkrét cselekvési tippet hallhattok, amelyet utána Szép Éva és Vágvölgyi Gusztáv Pabló bont ki, hoz közelebb és tesz még érthetőbbé élő példákon keresztül. Most a természetes vezetés témájával foglalkozunk, halljunk egy ehhez kapcsolódó cselekvési tippet. Mi a legfőbb kulcsa a valódi közösség létrehozásának? Becsüljük meg azokat az embereket, akik képesek összeszeretni a közösség tagjait. Gyakori minta a közösségekben, hogy eleinte megy a szekér, sikerül haladni a célok felé, ám aztán elérkezik egy pont, amikor a belső konfliktusok fölemésztik a bizalmi tőkét, és a közösség szétesik. Ilyenkor jellemzően egymás hibáztatása folyik, a közösség tagjai hosszan tudják sorolni sérelmeiket. Végül pedig jönnek az olyasféle mondatok, hogy én ebbe belefáradtam, nem akarok már több energiát belerakni. A közösségek szétesésének egyik meghatározó oka, hogy egyik tagjuk sem tölti be az összeszerető vezető szerepét. Ezeket a vezetőket hívjuk közösségi facilitátoroknak, akik a közösség belső segítőiként az emberi folyamatok gazdájává válnak. A közösségi facilitátorok a közösségalkotás szempontjából alapvető vezetői funkciót látnak el, képesek konstruktívra hangolni azokat a konfliktusokat, amelyek törvényszerűen következnek be amiatt, hogy a közösség tagjai különböznek egymástól. Mi a dolga egy közösségi facilitátornak? A közösség belső kommunikációs rendszerének a gazdája, tehát egyrészt folyamatosan figyeli, hogy mi az, ami elakadást okoz a belső kommunikációban, és ennek megoldása érdekében rendszerfejlesztési folyamatokat valósít meg. Másrészt facilitálja is a kommunikációs folyamatokat, mind a személyes, mind pedig az online csatornákon. A megbeszélések facilitálása során a tartalmi szálon túl kezeli az érzelmi, emberi szálakat is, azaz a csoportdinamikai folyamatok gazdája. Konfliktusok esetén segíti annak értelmezését, hogy mi is történik a közösségben, ezáltal előmozdítja a megértést, és így képes emelni az őszinteség és az elfogadás szintjét a csapatban. Közvetít a konfliktusban álló felek között, elősegíti a tisztázást, a konfliktusokat konstruktívra hangolja. Ahhoz, hogy ezeket a feladatokat képes legyen jól ellátni, kulcsfontosságú a közösségi facilitátor személyisége. Ezt a szerepet leginkább kapcsolatorientált, empatikus, érzelmileg stabil emberek képesek jól betölteni. Ugyanakkor még a személyiségüknél is fontosabb a tudatosságuk. A közösségek vezetőitől gyakran hallani olyasféle mondatokat, hogy egy felnőtt ember nem így viselkedik. Attól, hogy hangosabban mondja, még nem lesz igaza. Azt gondolom, hogy nem nekem kell oda mennem hozzá, hiszen nem én követtem el a hibát. Ezek a mondatok jelzik, hogy egóharc folyik, ahelyett, hogy a kölcsönös megértésre, elfogadásra és ezen keresztül jó megegyezésekre törekednének. A tudatfejlődés Wilberi hierarchiájában ezek a vezetők az első szinten járnak, tehát nem sikerült meghaladniuk az egocentrikus tudatossági szinteket. Ehhez képest, amikor megjelenik a több szempontú tudatosság, ezek a mondatok átalakulnak. Rosszul esik, amikor nem készül el a feladataival, de közben azt is látom, hogy őt is zavarja az állandó halogatás és próbál kezdeni ezzel valamit. Amikor kiabál velem, kimenekülnék a világból, de közben azt is tudom, hogy lehetnek olyan helyzetek, amikor teljesen helyén való dolog hangot adnia a haragjának. Úgy érzem, ő hibázott, de persze tudom, hogy ez soha nem ilyen egyszerű, tehát először megpróbálom megérteni, hogy mit miért te. E mondatok jelzik, hogy ezek a vezetők már meghaladták az egocentrikus tudatosságot. Amikor a vezető képes átülni az én székéből a mi székébe, és így őszintén el tudja fogadni csapata tagjainak különbözőségeit, képessé válik az összeszeretésre. Minden közösségben nagyon meg kell becsülni az olyan személyiséggel és tudatossággal rendelkező embereket, akik be tudják tölteni az összeszerető szerepet. Adjunk nekik felhatalmazást arra, hogy el tudják látni a közösségi facilitátor szerepét, mert csak így lehet valódi közösséget létrehozni.
Ez a tipp a közösségi facilitátorról, az összeszerető szerepről szól. Természetes vezetés sorozatunkban az egyik talán legfontosabb tipp. Ugye, amikor 2013-ban végigjártuk a közösségeket, próbáltuk megérteni, hogy mi az, ami ugye akadályozza őket, és mi az, ami segíti, hogy tudjanak fejlődni a közösségi minőségben, akkor az akkori megértés sem még az volt, hogy van egy duális vezetés. Van a stratégiai tenger, az operatív tenger. Megértettem azt, hogy erre szükség van, de akkor még nem volt egyértelmű az, hogy szükség van erre a harmadik vezetői szerepre is. Sőt, nem is azonosítottam. Általában ezt a feladatot, ezt a embereket összeszerető, még talán akkor nem is így hívtam, funkciót általában a stratégiai vezetőhöz párosítottam. Őt láttam az olyan embernek, aki képes ezt a vezetői részét is ellátni a feladatoknak. És aztán az inspiráció története is azt bizonyította, hogy vannak olyan stratégiák, akik ezt nem képesek ellátni. Ugye mai napig is látom. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyenek is ők, és akkor itt ugye eszembe jutott pont a kutatásból a Géczi Gábor, nyugodjon békében, ő azt látta meg a saját történetében, ugye a MAG falvának az alapítása és működtetése történetében, hogy ugye ő úgy fogalmazott, hogy ő neki egy ilyen tanító pap archetípusa van. Tehát ő a saját személyiségét meg tudta fogni abban, hogy ő milyen stratéga. Én nem mélyedtem el nagyon ezekben az archetípusokban, de a lényeg az, hogy ő is azt vette észre, hogy nem képes arra, hogy valójában összeszeressen, összembékítsen embereket, mert ő sokkal jobban inkább egy tanító, akinek összeállnak az összefüggések, és ezeket el tudja mondani, és tudja lelkesíteni az embereket. De közben az, hogy éppen most két tagja a közösségnek min veszett össze meg, hogy most mit is kellene ezzel csinálni, tehát hogy neki erre nem volt fókusza. Egyszerűen ez a kapcsolatorientáltság, ez hiányzott belőle. Na és ami a lényeg, hogy én is ezt tapasztaltam meg, hogy nagyon sokszor ezek az erősen stratégiai típusú emberek, azok valójában inkább feladatorientáltak. Tehát, hogy az ügyre koncentrálnak, a társadalmi összefüggésekre koncentrálnak, érdekli őket például a politika. És nagyon sokszor észreveszem azt, hogy vannak olyan emberek, akik még mindig stratégiai szemléletűek, ilyen vagyok én is, de sokkal inkább az emberi kapcsolatok foglalkoztatják őket. A Zuluval való történetünkben, hogy azt is megtapasztaltam, hogy én, aki inkább az emberi kapcsolatokra figyelek, nagyon erős kapcsolatorientáltságom van, kevésbé tudok, például tényleg nem érdekel a politika. Ugye van egy beszélgető körünk, a Mit se sejt, és úgy látom, hogy a többieket, ugye összesen négyen vagyunk benne, mennyire foglalkoztatják ezek a politikai történések, folyamatok, tehát hogy ez a kifelé való orientáltságuk mennyire erős, én meg lényegében nem szólok ezekhez hozzá, amúgy tök örülök, mert legalább tájékozódok arról, hogy mi történik a nagyvilágban, de hogy engem nem foglalkoztat, nem akarok elmélyülni, engem az foglalkoztat, ami éppen most körülöttem történik az emberi kapcsolatokban. Valójában ugye most egy kicsit megmutattam azt is, hogy az a típusú, és itt is van egy ilyen szerintem inkább pragmatikusabb, tehát hogy a változatosságot szerető, a változást generáló embertípus az, aki be tudja tölteni ezt az összeszerető szerepet. De ugye nekem, ugye pont ezt akartam elmondani az előbb, nagy szükségem van azokra a teoretikusokra, akik meg ezeket a nagy folyamatokat, ugye nagy a kifelé való orientáltságuk, és állandóan hozzák be a lehetőségeket, az összefüggéseket, megpróbálják megérteni, hogy a világ miért ebbe az irányba megy. Ők nekem erőforrás, mert én ezzel már nem tudok foglalkozni, ha az emberi kapcsolatokkal foglalkozok. Tehát sok-sok idő telt el, még a kutatás után is, amikor egyre inkább megért az bennem, hogy ez valójában egy harmadik vezetői szerep, és még azt is mondanám, hogy valójában, hogyha nézem a mostani szervezeteket, ez lehet civil szervezet, lehetnek cégek, stb., akkor azt látom, hogy valamilyen mértékben mindig jellemzően amúgy inkább a stratégiai vezető, de találkozok azzal is, amikor egy kapcsolatorientált operatív vezető látja el, ugye a két tengely látja el ezt a szerepet, de persze
persze mégiscsak ugye a nagyobb cégeknél megjelenik a HRS, aki az emberi folyamatoknak kellene, hogy a gazdája lenni, csak persze hozzáteszem, hogy szerintem ez nagyon torzult, tehát ugye ott nem a természetes vezetésre jön létre a HR vezetőnek a szerepe, de mégiscsak valamilyen szinten megjelenik ugye az, hogy ez egy külön vezetői szerep, hanem sokkal inkább az történt, hogy a valódi közösségeknek a létrejöttét pont a társadalom tudatfejlődése hozta létre. Egyszerűen azt kell látnunk, hogy ugye abban a emberi szerveződésben, amit mi ugye valódi közösségnek hívunk, sokkal jobban felerősödött az embernek a szerepe. Ugye ezért szoktuk azt mondani, hogy maga az ügy, a projektezés ugyanolyan fontos cél, mint az emberi kapcsolatoknak az építése, vagy az önismeret, tehát az emberi oldal. Tehát egyenrangú célként jelenik meg. Ugye az eddigi szervezetekben ez nem így volt. Az eddigi szervezetben mindig a cél, a hatékonyság, a profit, annak a dolognak a megvalósítására, ami létrejött, az nagyságrenddel felülírta az, hogy és amúgy éppen az emberi kapcsolatok, az együttműködés és az embereknek a lelki-szellemi fejlődése hogy van. És mivel ugye a valódi közösségekben ez egyenrangú céllá vált, ezért valójában ez a harmadik vezetői szerep ezáltal vált vezetői szereppé. Ez az oka annak, hogyha csak ugye a két vezetői tengely jelenik meg, az operatív és a stratégiai, akkor nem tudunk jól közösséget alkotni.
Én vagy két-három lépést még így hátra lépnék, mert azt gondolom, hogy ez, hogy közösségi facilitátor, és nagyon sokféle feladata van, és ez az emberi viszonyokra odafigyelni, meg a konfliktusokat kezelni. Talán ez így elsőre lehet, nem tudom, ilyen riasztó is. Meg a másik az, hogy nagyon sok induló közösséggel találkozunk, vagy olyan emberekkel, akik már több egyszerre futnak neki, hogy elindítsanak közösséget. Én először még csak talán arra a funkciójára helyeznék hangsúlyt, ami a facilitálás. Tehát, hogyha egy közösség úgy kezd el működni, most ezt a működést úgy értem, hogy már először, amikor így összejövünk és beszélgetünk, hogy folyamatosan facilitatív beszélgetés folyik, szerintem ez már egy nagyon jó kiinduló alap arra, hogy egy jó kultúrát fog kialakítani az a közösség. Mert miről is szól a facilitatív beszélgetés? Arról szól, hogy odafigyelünk egymásra, meghalljuk egymást, mindenki szóhoz jut, mindenki el tudja mondani a véleményét. A facilitátor ezt segíti, meg azt is segíti, hogyha láthatólag valaki abból keletkezne már konfliktus, hogy nem értik egymást, nagyon félrecsúszik a kommunikáció. Akkor ő segít ebbe, vagy kéri a többieket, hogy akik ezt szintén látják, vagy érték, akkor segítsenek ebbe. Tehát szerintem nagyon-nagyon sok olyan apró lépés van, amit valakinek, vagy valakiknek föl kell vállalni már első perctől kezdve. Én szerintem, akik így közösséget akarnak, azoknak a nagy részének már az, hogy facilitálás, az, hogy bizonyos módszerek vannak, az, hogy körbeülünk, hogy meghallgatjuk egymást. Én azt gondolom, hogy ezek már azért nem ilyen nagyon misztikus dolgok, és nem ilyen nagyon elvont dolgok, hanem nagyon sokan már megtapasztalták azt, hogy ez jó, és ez működik. És hogyha ebbe valaki, vagy valakik beleállnak, és akkor megy az, hogy akkor már kitaláljuk előre, hogy miről lesz szó, és struktúra, hogy módszereket keresünk hozzá, akkor már ki lehet sok olyan konfliktus lehetőséget küszöbölni, ami nem kell, hogy törvényszerűen ott az elején benne legyen, hogy ó, hát itt akkor engem nem is hallgatnak meg, meg akkor itt megint csak az van, hogy két-három ember beszél, ugyanaz, mint a munkahelyemen, meg amit az elmúlt 15-20 évben tapasztaltam, és azért már el is mentem. Tehát ezeket ki lehet küszöbölni. És akkor ebben lehet beljebb haladni, hogy észreveszem azt, hogy most ő valamiért úgy elhallgatott, eddig aktív volt, de most így elhallgatott. Akkor megszólítom, vagy csak oda megyek hozzá szünetbe, vagy a megbeszélés végén. Része lehet az, hogy akkor leülök külön beszélgetni emberekkel, hogy már most volt 3-4-5 találkozónk, hogy látják ezeket a dolgokat, hogy érzik magukat. Az is lehet része, hogy ezeket a tudásokat, amit mi próbálunk átadni akár ilyen cselekvési tippek keretében, akár kifejezetten mondjuk egy közösségi facilitátor képzés keretébe, ezeket a tudásokat elkezdik így bevinni. Tehát, hogy például ugye az emberi különbözőségnek a maga természete, a csoport alakulásoknak a természete, törvényszerűségei. Tehát, hogy én egy kicsit így látom, hogyha így kezd el egy facilitátor működni, és figyel ezekre a dolgokra, akkor először is biztos, hogy fogja kapni a felhatalmazást, hogy ő ezeket csinálja, sőt, megjelenik az igény, hogy Hát igen, tehát hogy vezesd, légy szíves, mert hát látszik, hogy ha te nem vezeted, akkor ez nem fog menni. Hogy hát a múltkor is milyen jó eredményre jutottunk, és hogy mindenki szóhoz jutott, és milyen hatékonyak voltunk. Tehát, hogy én innen indulnék el a közösségi facilitátor szerepből, és szerintem ezáltal valaki, aki a közösségbe ezt fölvállalja, be is gyakorolja magát, szerez egyfajta önbizalmat, egy gyakorlatot, ugye kapja folyamatosan a felhatalmazásokat, valószínűleg egyre nagyobb dolgokra. Igen, akkor már természetes, hogy most miért beszélgetsz te velem ilyen dolgokról, hogy én most hogy vagyok. És hát utána persze, hogyha képezi magát, vagy ha tényleg olyan jó képességei vannak, akkor egyre inkább belemehet már, hogy akár konkrét konfliktusoknak a kezelésébe, vagy a természetszerűen konfliktusos tengelyeknek az összeszeretésébe. Én egy picit innen indítanám, csak azért, hogy ne tegyük nagyon magasra a lécet.
Én azt gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon fontos része, és bizonyos értelemben elmondtad azt, amit mi az inspirációban végig lépegettünk. Az, hogy ma közösségi facilitátor szerepről beszélünk, meg megértettük ennek a jelentőségét, annak szerintem az egyik oka az, hogy amikor ugye az inspiráció megszületett, akkor az egy facilitátor képzésből született meg. És ugye ezt mi mindig észrevettük azt, hogy bármihez nyúltunk, nekünk ott volt a facilitátori szemléletünk. Bármit csináltunk, képzést csináltunk, fejlesztést csináltunk, mindegy, hogy mit csináltunk, mindig ott volt. És ugye ez a lépegetés, amit most itt végig mondtál, hogy eleinte még lehet, hogy ez csak a megbeszéléseknek a facilitálására értjük, és eljutunk oda, amit ma gondolunk, hogy egy közösségi facilitátor valójában az emberi folyamatoknak a facilitálása, és nagyon fontos, amit te is többször mondasz, hogy ugye folyamatosan, ahogy egyre több mindent tudunk már facilitálni egy közösség életében, úgy kapjuk ehhez a felhatalmazást, értik egyre jobban meg, hogy mi ezt a szerepet betöltjük, és egyre jobban nem csak, hogy értik, hanem számít erre. Tehát, hogy fognak keresni azzal, hogy és akkor most nekem az a bajom, hogy és akkor kiventillálja magát, és azt gondolja, hogy mi ezzel tudunk valamit kezdeni, tudunk segíteni ebbe. Persze egy más kérdés, hogy akkor fogunk-e éppen, mert hogy ugye nem mindig kell kivenni a másiknak a kezéből, vagy a hatásköréből az, hogy ő kezdjen a problémáival valamit, de ez egy megint egy másik történet. De a lényeg az, hogy ezt én is észrevettem, ugye most volt egy olyan Erasmusos program, amiben a fiatal felnőttek tanulták a közösségi facilitátorságot. És ugye, ami nehézséget okozott nekik, az, hogy különböző közösségekben, különböző szerepekben voltak, ezek voltak ilyen induló, vagy már régebben együttműködő valamilyen közösségi kezdeményezések, és ez a hogyan válok én közösségi facilitátorrá. Tehát ez nagyon megakasztotta őket, hogy jó, most kimondom, hogy akkor most honlaptól én közösségi facilitátor vagyok, és akkor az nem fog semmit se jelenteni a többieknek. Ugye ezért született is egy olyan képzési anyag, ami valójában az, amit te most elmondtál, ez a fokozatosan apró lépésekben haladok, és folyamatosan kapom a visszacsatolást, hogy az, amit csinálok, jó-e. Tehát tényleg első lépésként az, hogy beviszek egy minimális facilitálást a megbeszélésekbe. Ugye te is ezt emelted ki, és ugye mi is megtanítottuk ezeket a fiatalokat arra, hogy tényleg lehet nem túl sok módszer és túl sok eszköznek a használatát túl bonyolítva, hanem simán ki hogy van körrel kezdem, utána arra figyelek, hogy egyszerre egy dologról beszéljünk, ezek legyenek összefoglalva, akár rendszeresen, de a végén mindenképp, ki mit vállalt, milyen feladatról szól ez, milyen határidővel van, és a végén zárjuk egy zárókörrel. Most elmondtam azt a legegyszerűbb, a legminimálisabb facilitátori eszközöket, amit azt mondom, hogy szinte képzettség nélkül, vagy facilitátori ilyen nagyon tudás nélkül, ezt hozzáteszem, hogy maga az, hogy milyen egy jó összefoglaló, azt érdemes megtanulni, de hogy be lehet vinni, és nagyon sokszor látom azt, hogy valaki a természete szerint képes bevinni, egy kicsit struktúráltabb a gondolkozása, képes odafigyelni arra, hogy mi zajlik, képes összefoglalni, és ez a pici dolog, amit ő bevisz, ugye ezáltal jobb megbeszélések lesznek, ez már elindítja afelé, hogy aha, ő bekerül egy csomóponti szerepbe, tehát magyarán szóval elindul a közösségi facilitátor vezetői szerep felé, mert kapja a felhatalmazást. Tök jó volt, ahogy a múltkor levezetted, akkor most is vezesd le a megbeszélést. És amikor ő már mondjuk behoz egy módszer,
embert, és azt mondja, hogy na és most csináljunk kis csoportokat, mert hogy most ezt csak így lehet megbeszélni, akkor már ez nem fog gondot jelenteni, mert már bíznak benne, hogy biztos ez is jó lesz, még soha nem csináltunk kis csoportot, de biztos ez is jó lesz, és kipróbálják, és akkor az lesz, hogy tényleg jó lett, mert hogy így jobban meg lehetett beszélni dolgokat, és ezekkel a lépésekkel halad egészen odáig, amit te is mondasz, hogy elkezd foglalkozni azzal, hogy hogy vannak az emberek, milyen érzésekkel, ugye személyes beszélgetések, milyen konfliktusok akadályozzák a közösséget, ugye ezeknek a kitisztázásával, de szépen halad afelé, hogy egyre több dolgot képes facilitálni, tehát a megbeszélések facilitálásából az emberi folyamatoknak a facilitátorává válik, és amikor eljut ide, akkor valójában nem az van, hogy ki kell nevezni, ugye a természetes vezetésben nincs ilyen, hogy kinevezzük a közösségi facilitátort, vagy kinevezzük a stratégiai vezetőt, vagy kinevezzük az operatív vezetőt, hanem mindegyik vezetői szerep egy természetes organikus folyamat által, ugye a felelősség vállalása által valójában létrejön. Ez egy lépegetés, hogy kapom a felhatalmazást, akkor egy picit több felelősséget vállalok, akkor azt látják, hogy ez jó, akkor kapom a felhatalmazást, megint egy kicsit több felelősséget vállalok, és így jönnek létre ezek a szerepek. És egyből hozzátenném azt is, mivel ugye a természetes vezetés nagy témáját járjuk körül, hogy ez nem egy ember. Tehát, hogy a közösségi facilitátor, ugye van is olyan közösségünk, ahol facilitátori munkacsoportról beszélnek, ezt jellemzően több ember tudja amúgy jól betölteni. De amúgy így van a kosárba is, hogy nincs egy kinevezett közösségi facilitátor, hanem több ember együtt látja el ezt a közösségi facilitátor szerepet. De ez nem jelenti azt, hogy nem létezik ez a vezetői szerep. Valahogy így áll össze. A hogyan válunk közösségi facilitátorrá történet.
Az előbb ugye azt mondtam, hogy visszalépek hármat, most pedig akkor egy picit már előre lépek, hogyha ez már így jól megy, mondjuk egy alakuló közösségnél, és már kapja a felhatalmazást, akkor mindenféleképpen nagyon előnyös, hogyha konkrét tudással is rendelkezik arról, hogy egy szervezetnél vagy egy közösségnél milyen törvényszerűségek vannak. Tehát, hogyha ismeri a csoport alakulás folyamatát, ismeri az életkori szakaszokat, ismeri azt, hogy mikor, milyen gyerekbetegségek vannak, tehát mik azok a betegségek, úgymond, amik teljesen természetesen jelennek meg, azokat hogyan kell kezelni, és mik azok, amik viszont már kórosak, és akkor azokat hogyan kell kezelni, vagy már eleve tud rá figyelni, hogy most hoppá, afelé megyünk, ugye ez a testi betegségekre gondolok, akkor ott is, hogyha minél hamarabb fölismerjük és elkezdjük kezelni, annál hamarabb érünk el gyógyulást. Ugyanez van a közösségeknél is. Tehát ezért mindenféleképpen érdemes neki tanulni, hogy ezeket ismerje. Azt is tudni kell, hogy mi az, amit ezek közül érdemes bevinni a közösségbe. Tehát, hogy akár, nem tudom én, kis elméleti buborékként, hogy akkor most lássátok, hogy most itt vagyunk, ennek ez a törvényszerűsége, és akkor így is így lehet ezen túljutni, vagy milyennek a jelentősége, vagy a haszna, amit most nem látjuk, hogy miért hasznos az, hogy most összevesztünk, de hogy ebből mifelé tud majd kijönni a szervezet, és mivel leszünk mondjuk jobbak, vagy erősebbek. Tehát, hogy mindenféleképpen ezt szerintem érdemes tudni nekik, illetve szerintem az is hasznos, hogyha a közösségi facilitátorok úgymond összejárnak. Ugye nekünk van ilyen közösségi facilitátor hálózatunk, akik most tanulnak, már ők is már összejárnak, mert ki szupervíziós csoportként tudnak működni. Tehát, hogy valaki mással meg tudom osztani, ha már tényleg csak az van, hogy föl tudok hívni most valakit gyorsan, egy másik közösségből egy közösségi facilitátor, és el tudom mondani, hogy most én ilyen helyzetben vagyok, és már elmondom, már közbe jutottam előrébb, de lehet, hogy ő ad egy-két olyan tippet, amit azt mondja, hogy hát én így csinálnám, vagy én ezt tenném a helyet.
Tehát, hogy valójában ugye ott vagyunk, ami a podcastunknak ugye az elején mindig elhangzik, hogy a tudatossághoz ugye tudásra is szükség van. És tényleg nagyon jól összefoglaltad azt, hogy különböző modelleket kell ismerni, és akkor ugye időnként, amikor mi elkezdjük mondani azt, hogy egy közösségi facilitátor milyen modelleket használ, akkor így el szoktak akadni, hogy de hát ennyi, én mindent kell ismerni. Hát igen, tehát hogy ez valójában bizonyos értelemben egy szakma, bár én nem szeretem szakmának nevezni, de abban az értelemben, hogy van egy olyan tudásbázis, aminek az ismerete nélkül nagyon nehéz jó közösségi facilitátor döntéseket hozni a közösségekbe. Ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy igen, ez is egy szakma. De ugye mi mindig hozzátesszük azt is, hogy valójában az, hogy valaki közösségi facilitátor, azt nem mi fogjuk tanúsítani, hanem maga a közösség fogja azt visszacsatolni, vagy a közösség tudja azt érzékelni, érezni, hogy nekünk van egy közösségi facilitátorunk, tehát ő fogja hitelesíteni azt, hogy ő valóban ellátja ezt a feladatot. Na és ugye, ha már említetted a modelleket, akkor ugye erről két dolog is eszembe jutott. Egyrészt, hogy miért van szükség modellekre, illetve mire van még szükség ahhoz, hogy jó közösségi facilitátor legyek, tehát a tudáson túl mire van még szükség. Ugye nekünk például az egyik, ami 10 modulos közösségi facilitátor képzés egyik modulja, az a FA modellről szól. És ugye a FA modell azért tartjuk kiemelten fontosnak, mert valójában egy közösségnek megmutatja a részeit, azokat a amúgy láthatatlan, tehát hogy nem lehet így elmegyek egy közösségre, akkor látni, hogy van stratégiai szintje, van rendszer szintje, van viszony szintje és van egyéni szintje. Még amúgy az egyéni szintet lehet a legjobban látni, mert látom az egyéneket, de hogy így ebben a formában nem lehet látni, és nem lehet látni az összefüggéseket, a visszacsatolási köröket, ezért valójában szükségünk van olyan mentális térképekre, ugye azért is hívjuk TreeMap-nak, ugye FA térképnek ezeket a képzéseket, mert szükségünk van egy olyan mentális modellre, ami a lényegét, az, hogy milyen összefüggések vannak egy közösségnek az életében, ezt így megmutatja. Ezért a FA modellt egy ilyen alapmodellnek tartjuk, és a modell ugye abban különbözik a makettől, ugye erre szoktuk ezt a példát hozni, hogy lehet olyan helikopter makettet látni, ami tökéletes mással a helikopternek, de nem tud repülni. Na, abban nincs benne a helikopter lényege. És akkor láttunk, a cikkembe ugye fel is raktam olyan helikoptert, ami egy elefántból lett kialakítva, hogy van egy nagy elefánt, és akkor a tetején ott van a propeller, a farkánál a másik propeller, ez az elefánt viszont tud repülni. Na és ez az, ami jellemzi a modellt, hogy nem tökéletes leírása a valóságnak, hanem egy lényegi dolognak a megfogása, tehát amitől működni tud az a dolog, a modellekben ezt tudjuk megérteni. Mi ezért ugye a közösségi facilitátor képzésben egy csomó modellt mondunk el, ezek egy része valahonnan megértett modellek, mint ahogy te is említetted, az életútmodell, vagy a dinamikus ítéletalkotásmodell, és egy része az általunk megértett, és akár más modellekből összegyúrt modellek, ugye a FA modell is egy ilyen általunk kidolgozott modell, de ilyen a 4 mag modell is, ami meg ugye az emberi különbözőséget próbálja egy ilyen modellbe belerakni, de hogy ez a lényege ezeknek a mentális modelleknek, hogy azáltal, hogy ezeket megértjük, megértünk valami lényeges, valami lényegi összefüggést a közösségek életébe. És hát bizony nem egyszerű feladat ezeket megérteni és alkalmazni a közösségekre. Ugye ezért van az, hogy ma már inkább egy ilyen 1-2 éves, 10 modulos képzésen keresztül jutnak el a közösségi facilitátorok oda, hogy ezt a tudást megszerzik. Na és ami még nagyon fontos, hogy még ez sem elég, tehát mondhatjuk azt, hogy a tudatossághoz tudás kell, de a tudás nem elég, tudatosság is kell. És ezért van ugye a TreeMap tábor része, a 10 modulnak az egyik hangsúlyos modulja, ami valójában inkább egy közösségi önismereti folyamat. Mert hogy nem lehet közösségi facilitátorrá válni, hogyha én magam nem tapasztalom meg azokat a csoportdinamikai folyamatokat, a saját működésem, önreflexiumunk keresztül nem értem meg ezeknek a lényegét, akkor csak ilyen üres modellek lesznek. Az, hogy ezek ne üres modellek, hanem valóban a valóságról szóló lényeges dolgok legyenek, ahhoz ezt saját magamon kell ágyulni. Na, ezt indítja el a TreeMap tábor, mert mi azt gondoljuk, hogy a TreeMap tábor csak elindítja ezt a közösségi önismereti folyamatot, és természetesen ugye, aki közösségi facilitátorrá akar válni, annak kell saját közösségének lenni, mert hogy ezt nem lehet abba hagyni. Tehát ezt a közösségi önismereti folyamatot, ezt a mindennek a magamon való átgyúrását, ezt valójában egész életemben fogom tenni, és ugye ezáltal válok egyre jobb közösségi facilitátorra.
Illetve hát ezáltal válok hitelessé is, mert én azt gondolom, hogy aki végigcsinál egy TreeMap tábort, az nagyon megérti, hogy mi milyen közösségi minőségről beszélünk, tehát mi is az a közösségi minőség. Nagyon megéli azt, hogy milyen folyamatokon mennek keresztül emberek, jó és rossz folyamatokon, saját bőrén megéli, illetve azt is szinte megéli saját bőrén, mert olyan erősek ott a folyamatok, amit egy másik ember megy végbe. Tehát nagyon könnyű, nem is azt mondom, hogy könnyű, nagyon intenzív intenzíven meg lehet tapasztalni ott mindent, ami egy közösségbe végbe megy, a különbözőségeket, a hozott dolgainkat, a sárkányainkat, a modelleket, törvényszerűségeket, és ezáltal lesz hiteles, hogyha ő azt fogja mondani, hogy de most itt ez, hogy ők most itt összevesztek, ettől most nem kell mindenkinek megijedni, mert hogy ezt meg lehet oldani, ezt meg lehet beszélni, ennek van jelentőség, ennek van haszna az ő számukra, mint egyének számára, számunkra, mint közösség számára. Tehát ezt csak akkor tudja igazából mondani, hogyha ő ezt megtapasztalta. És igazából ez, amit mondtál, hogy ez az önismeret, az önreflexió, ez meg azért általában azért nem csak ott a táborba kezdődik, hanem azok az emberek, akik már ide eljönnek, azok már foglalkoznak ilyen dolgokkal, és ez mindenféleképpen kell. Tehát, hogyha nincs önismerete, nincs önreflexiós képessége, akkor nem lesz képes közösségi facilitátorra válni. De mondjuk ilyennel még nem is nagyon találkoztam, hogy aki azt szeretett volna lenni, és abszolút nem rendelkezett ezzel.
Igen, de hát, hogy a trimok táboroknak ugye ez a tapasztalat, hogy aki már ide megérkezik, valamilyen szintű önreflexióval, önreflexiós énnel rendelkezik. Azaz rá tud nézni a saját belső folyamataira, és ezt ki is tudja fejezni. Ezért, ugye ez szerintem is egy alap, tehát, hogy ha nem születik meg, már pedig ugye vannak emberek, akiknél még nem született meg ugye ez az önreflexiós én, nem tudnak elindulni a közösségi facilitától. Tehát, hogy ez egy olyan minimális alap. Ugye ezért például nagyon fontos tartom azokat a mentálhigiénés, vagy bármilyen önismereti, pszichológiai folyamatokat és tudást, mint amit ugye a Pál Feri is a magyar köztudatba behozott. Tehát, hogyha az ember Pál Feri előadásokat néz, akkor szembesül a saját pszichológiai folyamataival, és képessé válik annak a tudásnak a segítségével értelmezni is. Tehát nem csak elszenvedi bizonyos esetekben ezeket a belső folyamatokat, hanem ugye megszületik a megértés is. Mi a Trima táborba ezt közösségi szintre emeljük. Ugye ezért beszélünk csoportos vagy közösségi önreflexióról, és a tábornak van még egy nagyon érdekes sajátossága, hogy ugye egész nap megy a tapasztalás, este van egy önreflexiós kör, amiben van egyéni és csoportos önreflexió is, jellemzően eleinte szinte csak az egyéni önreflexió jelenik meg, de ugye másnap reggel egy szellemi reggeliben történik egy tudatosítás, ami ugye afelé tudatosítja őket, hogy képesek legyenek a mi székéből is ránézni a folyamataikra, azaz egyre inkább képessé váljanak a csoportos önreflexióra, és ugye a 6 nap alatt ezen nagyon sokszor így körbe mennek ezen a folyamaton. Valójában begyakoroltatjuk azt, ami a közösségi facilitátornak egy alap szokássá kell válnia, hogy történik valami a közösségben, akkor azt elkezdem értelmezni, tudatosítani, és ugye ezzel a tudatosítással már képes vagyok jobb döntéseket hozni, akkor megint történik valami, és ezt ciklikusan, ismétlem folyamatosan, hogy tudatosítom, és a többiek felé is tudatosítom, hogy épp mi történik velünk. Ki tudom mondani ezáltal a tudatosítás által, és egyre inkább ugye képessé teszem a közösségemet is, hogy ők is rá tudjanak így nézni a folyamataikra. Ezeket nevezzük például csoportos meta beszélgetéseknek, amikor képesek vagyunk már felülről ránézni arra, hogy ami éppen történt, például összevesztünk egy megbeszélésen, mi is történt, ott, miért is történt ott, és mire jó ez nekünk.
És ebben a folyamatban a közösség tagjainak az önismerete fejlődik, az ő önreflexiós képességük fejlődik, mert ugye azt mondtuk, hogy egy közösségbe közösségi facilitátor nem lehet az, akinek nincs valamilyen szintű önismerete és önreflexiós képessége, de hogy közösségi tagok között bizony lesznek olyanok, akiknek nincs még ez meg. És ebbe a folyamatban, amit a közösségi facilitátor biztosít, tehát a folyamat, a tudatosítások, a ránézések, a metabeszélgetések, ez lesz az a folyamat, ami a tagokat elindítja, akinek ugye még nem volt, mert ezért nem minden tagra törvényszerű esély nincs, de hogy akiben még nem volt, elindítja ezeket a folyamatokat, vagy egyáltalán, hogy mi is az, hogy önreflexió.
Igen, de hogy ez talán a valódi közösségnek az egyik legfontosabb, persze tudok még fontos funkciókat mondani, de hogy az egyik legfontosabb az, hogy megtörténik benne ez a tudatosságban való emelkedés. Folyamatosan hatunk egymásra, és ugye ezért beszélek arról, hogy valójában maga az a csoportdinamika zajlik, az valójában a fejlődésnek a záloga. Tehát az, hogy ez történik,
és folyamatosan tudatosítjuk, megértjük, és másképp tudunk már viselkedni egy következő szituációban, és mindenki emelkedik. Tehát van ennek egy ilyen húzó hatása is, hogy egy közösségben nem tud valaki nagyon lemaradni, mert egyszerűen folyamatosan bevonjuk a folyamatainkba, folyamatosan kap visszajelzést, folyamatosan hallja, hogy a többiek hogy beszélnek magukról, és ez akkor is fogja emelni, hogyha ő éppen nem gondolja azt, hogy neki valami nagyon nagy önismeretre lenne szüksége. Na most a valódi közösségeknek ez a szerepe, vagy ez a funkciója, hogy emeli a tudatosságot, ennek pedig jelentkezik társadalmi szinten is. Tehát amikor én arról beszélek, hogy a társadalomnak is van egy tudatfejlődése, akkor valójában az, hogy a közösségek képesek emelni a teljes közösségnek a tudatossági szintjét, ezáltal amúgy létrehoznak olyan szociális sejteket, ami tudatosabb, nem állítják elő, mint egy terméket, de hogy ez létrejön ebben az organikus folyamatban. Ez az egyik lehetősége annak, hogy létrejöjjön az a társadalmi változás, amire most szükség van mondjuk egy fenntartható társadalom felé. Tehát, hogy tök érdekes, hogy egyből lehet látni, hogy az, amit valójában csinálunk a közösségekbe, annak megvan a társadalmi funkciója is.
Én még egy másik funkciót is észreveszek, ugye te a nagyba gondolkozol, én pedig a kicsibe, most nekem az jutott eszembe, hogy azt is látjuk, hogy akár a tábor résztvevői, akár ezek a közösségi tagok, akik létremennek egy ilyen fejlődésen, ezeket visszaviszik a saját kapcsolataikba, úgymond a saját magánéletükbe, tehát a családi kapcsolatokba, például párkapcsolatba. Ezekről is nagyon sok történetet hallunk, és ez azt is jelenti, hogy valamilyen mértékben már arra az emberre is hatunk, akivel közvetlenül nem is vagyunk kapcsolatba, és hogy ebbe ez a szép, hogy kifelé fölfelé, kifelé a kicsi egység felé is tudunk hatni, és hát szerintem ezért is nagyon lényeges szerep ez a közösségi facilitáció. Ez egy hatalmas tanító szerep számomra.
Tanító, vagy inkább egy ilyen fejlesztő szerep ez, ami a társadalomba fejlesztő, a közösségbe fejlesztő, a társas kapcsolatokban, a párkapcsolatokban fejlesztő, tehát valójában egy ilyen kapcsolati fejlesztő szerep ez.
Cselekvési tippek. Mutató közösségteremtéshez.